Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma hatályba léptek a kormány családtámogatási intézkedései, adómentessé válik a gyermekgondozási díj, új juttatásként bevezetik a CSED extrát és megkezdődik a családi adókedvezmény duplázása. Orbán Viktor Facebook posztban ünnepelte a változásokat, mi erre vagyunk büszkék, hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor ismét üzenetet küldött a harcosok klubjába, amelyben belengedte, hogy a hatóságok eljárást indítanak a Pride résztvevői ellen. Mindenkit tájékoztattunk, a jogszabályokat mindenki ismeri, a többi a hatóságok feladata, a politikának itt már nincs dolga, fogalmazott a kormányfő. Belengedve azt, hogy a hatóságok bizony eljárásokat indítanak tehát, és lesznek majd büntetések a szombati rekordlétszámú felvonulás résztvevőinek. Megjelent egy kormányrendelet a Magyar Közlönyben, amely rögzíti a földgáz árát és mennyiségét az egyetemes szolgáltatók számára 2026. szeptember 30-áig. Ez többek között azt jelenti, hogy eddig változatlanok maradnak a jelenlegi lakossági földgáztarifák. Az árakat piaci és hatósági árak alapján állapítják meg, a részletes feltételeket a rendelet mellékletei tartalmazzák. A kormány kitart az álláspontja mellett és továbbra is fellép az indokolatlan és túlzó áremelések ellen, szögezte le a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigó Róbert arra reagált, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított az élelmiszerekre, valamint a drogériai termékekre vonatkozó ár és csökkentés miatt. Az előzetes adatok szerint 824 milliárd forint, a GDP 3,9%-a volt a kormányzati szektor 2025. első negyedéves hiánya. Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 234 milliárd forinttal, GDP arányosan 1,4%-ponttal lett kedvezőbb, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Májusban 739 millió euró volt a termékkülkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,2, a behozatalé 5,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest, jelentette ezt is a KSH. A kormány megtakarítást rendelt el az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál, 5%-ot kell lefaragniuk a bérköltségekből, melyek pontos összegét 15 napon belül határozzák meg, és a cégeknek december 15-ig kell befizetniük. A rendelet azonban kivételeket is tartalmaz, mint például a Magyar Nemzeti Bank, a határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. Elérhető a minimálbéremelés miatti kompenzációs támogatást igénylő felület a Magyar Állam Kincstár oldalán. Erre azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat. A minimálbér emeléséből származó többletkiadások finanszírozására benyújtható támogatása ebben a hónapban egyszerűsített elektronikus eljárásban jelentkezhetnek a munkáltatók. Aláírta a szerződést a MÁV és a Gyesev a vasútvonalak átadásáról. Mától a Gyesev 752 kilométernyi vasúti pálya üzemeltetését vette át a MÁV csoporttól. Meghaladta a 6000-et a támogatási szerződéssel rendelkező cégek száma a közlekedés zöldítését ösztönző pályázaton, közölte a Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A gazdasági társaságoknak eddig összesen 26 milliárd 800 millió forintot ítéltek oda, a felhívás 30 milliárdos keretösszegéből. A több mint 7100 jelentkező mintegy felének, a nyertesek 60%-ának, több mint 3600 cégnek már ki is fizettek 15 milliárd 800 milliót. A közvilágítás korszerűsítésére pályázhatnak az 5000 lakos alatti kis települések, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepek Gábor közölte, a 18 milliárd forintos keretösszegű pályázat a Magyar Falu program keretében, a Jedlikányos energetikai program finanszírozásában valósul meg. Megnyílt a távhőfelhasználás mérhetővé és szabályozhatóvá tételét támogató pályázat a társasházoknak és lakásszövetkezeteknek. Az 5 milliárd forintos teljes keretösszegből egy pályázó legalább 100 ezer forint és legfeljebb 120 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet. A kormány fenntartja a kamatstoppot a december 31-ig felvett szabad felhasználású diákhitelekre, így ezek kamata idén a második fél évben is 7,99% marad, erősítette meg a Diákhitelközpont. Mától nyújthatják be pályázataikat a nyári diákmunkaprogramra a cégek. A kormány 4,5 milliárd forint forrást biztosít erre a célra. Eltörli a technológiai óriásokra kivetett adót az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodás reményében a kanadai kormány. Donald Trump pénteken függesztette fel a tárgyalásokat, mivel az adót közvetlen és nyilvánvaló csapásnak nevezte az amerikai gazdaságra. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél helyenként felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 9 és 14 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Egy új fogalmat vezetett be nemrégiben a hazai természetvédelembe a WWF Magyarország, mégpedig a szentélyerdő fogalmát. Egy akciót is indítottak, mellyel céljuk, hogy ráirányítsák a figyelmet a még itt-ott megmaradt, idős fákból is álló, a természetes működés elemeit mutató erdőmaradványokra. Ez az első lépés ahhoz, hogy megőrizzük őket. Most Gálhidi Lászlót, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjét hallják.
A szent erdő fogalmát igyekszünk most bevezetni, de azt azért hozzá kell tennem, hogy természeti szentélyekről eddig is beszéltünk. Nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban, tehát ez a wild sanctuary, most így angolul mondva, ez sok helyen érthető. De általában olyan helyeket illetünk ezzel a megnevezéssel, amik háborítatlanok, nagyon sokban emlékeztetnek azokra az ős eredeti állapotokra, amik jellemezték az adott tájat akár a régmúltban, ahová, hogyha valaki elvonul, akkor valóban úgy érezheti magát, mint egy szentélyben, ahol csönd veszi körül, illetve csak a természetnek a természetes zajai, hangjai, ahol igazából átadhatja magát ennek az élménynek. Ilyen természeti szentélyeket egyébként nagyon kevés helyen találunk, hiszen Magyarországra, ha gondolunk, akkor az ország egész területe szinte teljes mértékben át van alakítva, és ugye itt ne csak a településekre gondoljunk, vagy a mezőgazdasági területekre, szántóföldekre, hanem a vízfolyások mente, és bizony az erdők is. Tehát ahhoz, hogy olyan helyekre eljussunk, amik szinte embertől járatlanok, nagyon-nagyon kevés lehetőségünk van.
A szentélyerdő az nem csak egy transzcendens vagy valamiféle rekreációs fogalom, hanem konkrét jelentése van ebben az esetben, amiről most beszélünk.
Igen, tehát mi próbáltuk ezt a fogalmat számokkal, ha úgy tetszik, tehát mérhető jellemvonásokkal megragadni. Tehát azokat az erdőket kerestük felszerte az országban, amelyeknek magas a természetessége, ugye ez mérhető az erdőállomány adattárnak az adatai alapján, tehát hogy hány fafaj alkotja, azoknak hány korosztálya alkotja, a korosztályok egymástól milyen távolságra vannak, mondjuk a legfiatalabb, a legidősebbtől, és különböző egyéb vonásokat, hogyha összesítünk, ugye történt erre egyébként az Agrárminisztérium koordinálásában egy projekt, ami az egész ország összes erdejét tulajdonképpen besorolta így természetesség alapján. Ezek közül szűrtük le azokat, amiknek a legmagasabb pontértéke van természetesség szempontjából, illetve amit még mellé tettünk egy kiemelt szempontként, hogy legyen benne egy olyan korosztálya a fáknak, ami 140 évnél idősebb. Hogy miért pont 140 év? Azért, mert a hazai erdőknek a vágás kora, mondjuk a tölgyesekre, bükkösökre gondolunk, ez 120 év, 120-130 év, tehát azok az erdők, amikben nem volt fahasználat az elmúlt hosszú időben, ott lehetnek csupán ilyen öreg fák. Még ehhez talán annyit kiegészítésül, hogy idős fákat azért látni az országba szerte különböző helyeken, de érdekes módon ezek nem az erdők elsősorban, hanem látunk ugye öreg fákat kastélyparkokban, temetőkben, városi sétányok mentén, úgy általában zöld területeken, templomkertben akár, tehát amiket megőrzött mondjuk egy település hosszú időn keresztül, de ugye az erdőgazdálkodás az szinte mindenhonnan eltüntette ezeket az öreg fákat, tehát ahol viszont még mindig megvannak, azok ilyen szempontból nagyon különleges helyszínek.
Ezeket mérte föl, járta be, és helyezte térképre. Miért fontos, vagy fontos egyáltalán, hogy egy erdő öreg legyen?
Igen, mi is úgy hivatkozunk ezekre az erdőkre, ha éppen nem szentélyerdőnek nevezzük őket, hogy öreg erdők, vagy idős erdők. Egyébként ez megint csak az angol szóhasználatban is, az old growth forest, amit használnak. Valójában ezek az erdők nem öregek abban az értelemben, hogy csak öreg fákból állnának, hanem valójában öreg fák is vannak benne, meg fiatalok is, tehát inkább azt mondanám, hogy egy nagyon széles, nagyon elnyújtott korosztály szerkezet jellemzi őket, és ez egyébként az igazi őserdőkre is jellemző, hogy vannak benne akár 3-4-500 éves fák, de természetesen fiatalok is. Ugye azért fontos, hogy egy erdőben meglegyen valamennyi korosztály, mert az erdő élővilága az kötődik tulajdonképpen az öreg fákhoz mindenképpen, ugye minél korosabb egy fa, annál több olyan jellemvonása alakul ki, ami a fiatalabbakon ugye nincsen, ezek különböző, a szakma úgy hívja, hogy mikroélőhelyek, tehát olyan részei a fatörzsnek, például az odú, ami egy ilyen triviális hétköznapi példa, ugye az egy odú, az csak egy öreg fában tud kialakulni jellemzően, és nagyon sok madárfaj, sőt ugye nem csak madarak, hanem emlősök is használják, de ugye a kéregleválások, a holtfa, a koronának bizonyos tulajdonságai, ami például alkalmasá teszi arra, hogy egy nagy testű madárfaj fészket rakjon rá. Tehát ezek mind olyan funkciói az öreg fának, ami nagyon fontos az élővilág szempontjából. Tehát, hogyha inkább fiatal fákból áll az erdő, ami sajnos ilyen szempontból legalábbis sajnos az országra nagyon-nagyon jellemző, akkor abból hiányoznak ezek a fajok. Ezeket egyébként meg is lehet nevezni. Például a fekete gólya az egy tipikus olyan faj, madárfaj, ami öreg erdőkben fordul elő, de a fehérhátú harkály az is egyfajta szimbóluma ezeknek az erdőknek. Mondhatnám még a légykapókat, cinke fajok közül sokat, aztán átevezve más fajcsoportokra, ugye a denevérek közül sokan csak öreg erdőkben találhatók, vagy a rovarvilágnak bizonyos látványos képviselői, így a szarvasbogár, orszagú bogár, stb. Stb.
Egy átlag mai erdő, ami erdőgazdasági művelés alatt van, kb. Olyan, mint egy társadalomban, egy országban hiányoznának a 40 év feletti emberek.
Hát így van, így van, így van. Sőt, hogyha arra gondolunk, hogy egy tölgyfa az akár 1000 évig is élhet, és ugye 120 éves korában jellemzően levágjuk, hát mondhatnánk azt, hogy szinte fiatalon, szinte még gyerekként kerül fűrész alá. Nyilván ezzel nem akarjuk mi se azt mondani, hogy a faanyag termelés az ördögtől való, hiszen fát termelnek minden országban, így nálunk is, és szükség is van a faanyagra. De védett területeken, védett természeti területeken, vagy a Natura 2000 területeken levő erdőkben sokkal nagyobb arányban lenne szükséges megőrizni ezeket a öreg fákból is álló erdőket, pontosan azért, hogy ezt a gazdag élővilágot fel... És ugye a gazdag élővilág sem pusztán önmagáért való. Nyilván ökológusként ezt így fogalmaznám, hogy ezeknek az ökoszisztémáknak van egyfajta önértéke, de ugye ezek a rendszerek azok, amik, hogyha jól működnek, akkor ugye egészségesek is, és hát nyilván az erdőgazdaságnak is, erdőgazdálkodásnak is egy hosszú távú alapja az, hogy az az erdő állomány, amit kezel, az egészséges legyen, pláne ugye a klímaváltozás az olyan hatalmas stresszt jelent, hogyha az erdő állomány az problémás, legyengült állapotban van, akkor ez bizony a gazdálkodásunkra is veszélyt jelent. Tehát hogyha ezeket be akarjuk biztosítani, akkor még egy gazdálkodás alatt álló, zömmel gazdálkodás alatt álló tájban is érdemes meghagyni olyan erdőket, amik természetesen működnek, és ugye öreg fák is vannak bennük.
Akkor elérkeztünk most oda, ami gondolom sokakban fölmerült, hogy egy ilyen védendő erdő összehozható-e, vagy összeilleszthető-e az erdőgazdálkodás tevékenységével, vagy ezek szentély erdők slusz, ide többet senki sebe seki.
Ezt nem ennyire sarkosan érdemes elképzelni. Először is fontos kiemelni, hogy nagyon kicsi terület arányról beszélünk, tehát azok a öreg erdők, amik például bekerültek abba a kötetbe, amik mi összeállítottunk róluk, 87 erdőről van szó, de hogyha mindent, ami az országba fellehető, leszűrhető, ilyen minőségű erdő összerakunk, nem éri el az 1%-ot, tehát 3/4%-a az erdő takarónak, ami ilyen, tehát hogyha ezekhez az erdőkhez egyáltalán nem nyúlnánk hozzá, akkor annak lényegében nem lenne semmiféle hatása az országos fa kitermelési volumen. És ezt még akár úgy is meg lehet fogalmazni, hogyha ennél sokkal jelentősebb, vagy ehhez képest jelentős területet vennénk ki a gazdálkodásból, ami egyébként sok szempontból indokolt is lenne, hiszen van 10 nemzeti parkunk, aminek a célja mégiscsak a természet megőrzése, az sem okozna jelentős kiesést a faanyag termelésből. Tehát ugye 2 millió hektár erdőt használunk, ebből olyan 7-8 millió köbméter faanyagot veszünk ki, és hogyha erről leválasztjuk azokat az erdőket, amik nemzeti parki területen vannak, nagyon idősek, értékesek, stb., akkor ilyen néhány százaléknyi veszteségről beszélhetünk.
Van egy erdőm, mondjuk, mit kell tennem ahhoz, hogy ebből idővel szentély erdő legyen?
Attól függ, hogy hol van az az erdő. Tehát, hogyha önnek van egy erdeje mondjuk a Mátrában, a magasabb régiókban, Bükk zónában, akkor nagy valószínűséggel nem kell semmit tennie azért, hogy ebből egy szent erdő legyen, csupán várni kell. Tehát az erdőnek van egy saját életritmusa, ami azt jelenti, hogy az időjárási körülmények stb. Kapcsán dőlnek ki fák, azok helyen lékek keletkeznek, a lékekben feljön az újulat. Ugye holtfa borítja az erdőnek az alját, aminek egyébként nagyon fontos szerepe van az erdő egészségi állapotában, meg a párás erdei levegő fenntartásában. Ha figyelünk egy ilyen erdőt, akkor látjuk azt, hogy évtizedről évtizedre változtatja az alakját, a megjelenését, és nyilván az idős fák is egyre inkább megjelennek benne. Tehát, hogyha az ön erdején mondjuk 120 éves korában indul el a szent erdővé válás útján, akkor mondjuk 30 év múlva már olyan állapotba fog kerülni, ami egy laikus számára esetleg az őserdőket idézi. De hogyha az önerdeje nem a Mátrában, a bükkös zónában van, hanem mondjuk a síkvidéken, és körülötte akácosok vannak, vagy más olyan fafajok, amik be tudnak terjedni ebbe az erdőbe, akkor ott ennek a magára hagyása nem működik, akkor itt egy állandó kezelésre van szükség, el kell távolítani azokat oda beterjedő fás növényeket, amik tulajdonképpen akadályozzák, hogy ez a szent erdő kialakuljon. Idővel aztán ez valószínűleg beállna, csak erre nagyon kevés példát látni az országban, amikor már olyan ellenálló képessége van az erdőnek, hogy nem nagyon kell beavatkozni. Egyébként egy picit arra gondoljunk ebben az esetben, olyan, mint amikor a saját kertünket gondozzuk, hogy ha olyan helyen van az adott kert, hogy bármi be tud oda terjedni, akkor az több munkát jelent.
87 szent erdőt soroltak fel, tettek fel a térképre. Hogy menekültek ezek meg?
Változatos tájtörténeti események vannak így a megmenekülésüknek a hátterében. Amit én magam tapasztaltam így az utánaolvasás kapcsán, hogy sok esetben olyan régi uradalmaknak a maradványai, amit a tulajdonos mondjuk a 1700-as, 1800-as években már nem használt faanyag termelésre, hanem például vadászterületként hasznosította. Ilyenekből több van a Bükkhegységben, de a Fényi erdő is például ilyen erdőtömb, a Cságfordi erdő a Dunántúlon, és még lehetne sorolni, tehát vannak ezek a régi főúri vadászterületek, de aztán vannak mások is, például a debreceni nagyerdő az egy városi erdő volt, mindig is, vagy hosszú időn keresztül a középkortól kezdve a Debrecen városa kezelte, egy rövid ideig aztán állami terület volt, de most megint megkapta a város, és nyilván az ott élőknek a megélhetését szolgálta, nem jelenti azt, hogy nem nyúltak hozzá régen, de azt igen, hogy az ott élők gondoskodtak arról, hogy az öreg fák egy része az mindig meglegyen. A normafa, ugye Budapestnek a kiránduló erdeje, megvásárolta még az 1800-as évek második felében budakeszi, most már várostól, kimondottan kiránduló erdő célból, tehát ez a hagyományos faanyag termelés ez ott sem úgy alakult, ahogy máshol. De mondhatnék hasonló példákat, ugye Lilafüred környéke szintén, ilyen kiránduló erdő, aztán a Mecsek déli oldala a Pécs városának egyfajta ilyen rekreációs területe, stb. És hát aztán van néhány olyan folt itt-ott az országban, ami valószínűleg még az első erdőtörvény idején, tehát az 1879-es erdőtörvény idején véderdőnek nyilvánítottak, tehát annyira meredek terepen van, ugye ez akkoriban kezdtek el ezzel foglalkozni, amikor ugye a királyi Magyarország területe jóval nagyobb volt, és lavina veszélyes, magas hegyi terepekkel is rendelkezett az ország, tehát ez a véderdő egy fontos koncepció volt, és hát a mai Magyarország területén is van néhány olyan meredek erdő, ami ebből az időből eredeztethetően érintetlen maradt.
Amikor rákerestem erre a fogalomra, hogy szentély erdő, érdekes módon nem csak a WWF honlapján akadtam rá ilyen cikkekre, hanem erdészetek honlapján is.
Valóban, amit én konkrétan tudok, mert ugye egyeztettünk a Pilisi Parkerdőnek a honlapján, ők maguk szerepeltetik részben azokat, amiket mi feltüntettünk, illetve mellé tették a saját szűrésük alapján, ami még oda tartozik. Mi ennek nagyon örülünk, hogy ezt a fogalmat tulajdonképpen más is használja, ezáltal így jobban a köztudatba kerül, és hát erősíti az együttműködésünket is például a Pilisi Parkerdővel, akiknek a munkáját egyébként nagyra tartjuk. Az, hogy a főváros környéki erdőkben például a hagyományos vágásos erdőgazdálkodás helyett egy sokkal progresszívebb, úgynevezett örök erdőgazdálkodás indult el, ez is az ő kezdeményezésük. Tehát jelen pillanatban ugye ez a szállaló, illetve örök erdőgazdálkodás az leginkább itt jellemző az országban, és hát az, hogy még mellé veszik ezeket a szent erdőket is, amiknek egy része egyébként, ezt hozzátenném, hogy továbbra is kezelés alatt van, tehát a Hálshegyi tömb az például szerepel a mi listánkban, de a parkerdőnél is, és ez nem egy magára hagyott, nem teljes egészében magára hagyott erdőterület, hanem ennek egy részét örök erdő üzemmódú faanyagtermelésre használják.
A jövőben azért meg fog nőni a szerepe az ilyen erdőknek, nem? Amikor mondjuk visszamegyünk 100 évre, akkor érthetőbb volt a nagyobb faigény. Én azt hittem, hogy idővel csökkenni fog a lakosság, az ipar, akárminek a faigénye, ami fát igényel, csökkent?
Erre nem tudok teljes pontossággal válaszolni. Én azt gondolom, hogy valamelyes csökkent, tehát több évtizeddel ezelőtt azért több faanyagot termeltünk. Tehát most ez a 7-8 millió köbméter, amit említettem, 10 fölött volt néhány évtizede. Ugye kevesebben fűtenek fával, valószínűleg ez az egyik ilyen fontos elem, hiszen a kitermelt faanyagnak az 50%-a az lényegében tűzifa. Hogy ez a folyamat, ez hova fog végül vezetni, azt nem tudom, de az nyilvánvaló, hogy egy adott erdőterülethez képest nem lehet bármeddig emelni a kitermelt fa mennyiségét, tehát valószínűleg különösen a szocialista időkben elértük azt a plafont, amit egyáltalán el lehetett érni. Most ahhoz képest egy kicsit visszaveszünk. Én azt gondolom, hogy ez az erdők fenntartása szempontjából is nagyon kedvező, meg ennek egyébként turisztikai vonzata is vannak, tehát hogyha a turizmust is ugye a nemzetgazdaság részének tekintjük, akkor egyértelmű, hogy azokon a helyszíneken, ahol helyreáll az erdőknek az integritása, ugye kevesebb vágásterület lesz, az turisztikai szempontból is vonzóbbá válik.
Szentély erdő, ezt a fogalmat nagyjából ön találta ki. Van egy ilyen érzése az embernek, amikor bemegy egy ilyen fajta erdőbe, hogy mintha szentélyben járnék?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát egy ilyen erdő, amit kellően hosszú időn keresztül magára hagytak. Most egyébként éppen tegnap jártam a Tátikán, ami a Dunántúlnak az egyik legkiemelkedőbb ilyen szent erdeje, közel a Balatonhoz egyébként, a Keszthelyettségben. Annyira változatos képe van, és olyan sokféle látvány nyújt egyszerre, hogy nehéz otthagyni. Tehát megy benne az ember, és ugye nem azt a monoton érzést adja, mint egy gazdasági erdő, hanem van egy parkszerű hatása, tehát olyan, mint a tervezett parkok, hogy bármerre néz az ember, valami megragadja a szemét, és elindul afelé. És ez akár arra is késztetheti az embert, hogy ott hosszú időt eltöltsön, és közben végig az az érzése, hogy valami feltölti. Nem mindegyik állomány ilyen, ezt azért hozzáteszem, tehát az ilyen nagyon természetes ős erdők között is van olyan, amik inkább zordak, inkább idegen hatást keltenek, de a többség, pláne hogyha elég nagyok, és elég régóta magára hagyottak, akkor ezt az ilyen spirituális élményt, ezt megadják a természetjárónak.
Az elmúlt percekben a szentély erdőkről Gálhidi Lászlót, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjét hallották. Műsorunk hátra lévő részében egy novellát hallanak. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Bársony István, mennyit? A mezsgye mellett mozog valami a fakó tarlón. Egy iromba kis madár, amely alig, hogy a tél jégfoga kitöredezett, megjött hozzánk a magyar pusztára, az ő igazi otthonába. Egy pacsirta bujkál a tarló gyér szalmája közt, s keres kutat, mintha elvesztett volna valamit, amit okvetlenül meg kell találnia. Úgy elfoglalja ez a munka, hogy észre se veszi, ami a mezsgye liliputi dzsungelében mögötte történik. A csenkeszek, tarackok és zsúrlók aszatja közt, amelyet az egymásra borult pázsit és mindenféle lapú maradvány megsűrít, alattomosan csúszik errefelé az élő veszedelem. Egy arasznyi állat, amelynek ám bár négy lába van, mégis úgy mozog itt, mintha kígyó volna. Nagyon keskeny, hosszúkás, hengerdett teste szinte teljesen lelapul a földre, annyira, hogy csak kávébarna ködmöne látszik. Hófehér mellénye, amely hasmánt egészen végig vonul rajta, néha villan ki a gaz közül, amikor meg-megáll, s a fejét óvatosan figyelve, szimatolva felemeli. Ez a kémszem lemásodpercekig tart, aztán megint elindul a kis kalandor, siklik, csúszik. Itt-ott még a jellemző hullámmozgást is megcsinálja, úgy lopódzik arrébb, folyvást közelebb a gyanútlan madárhoz. Már ott van, vele egy vonalban, már neki fordul a törpe bozótban, ahol oly óvatosan mozog, hogy a füvek hajlongását a pacsirta csak a szellő mozgatásának tulajdonítja. Egy másodpercnyi csönd, aztán hopp, kipattan a rabló menyétke a leshelyéről, s mint a röpülő sárkány karmos lábait előre nyújtva toppan le arra a helyre, ahol a pacsirta volt. Ezt a halálugrás szépen elhibázta. A szegény madárka még jókor észrevette a rohamot, s félreállt előle. Ott emelkedik, száll feljebb-feljebb, mind magasabbra az ég felé, amelynek néhol látni már egy-két kis kéklő darabját. A dalos vándor siető röpülésén eleinte izgatottság látszik, de elmúlik a rettegés odafenn, s egyszerre megszólal torony magasságban a hálaadás dala. A tavaszt dicsőítő, a verőfényt köszöntő pacsirta szó. Ha mennyit nem gyönyörködik abban, neki vér kell, nem dal. Kudarcát feledve surran tovább a tarlón, folytonosan közel a mezsgyéhez, ahol jó fedezete van. Hadi terve ezúttal nem vált be. Se baj, hozzászokott, hogy a szárnyas nép lefűzze. Most még igen, de majd jön a fészkelés ideje, amikor repülni nem tudó, sárga szájú pacsirta fiúkkal meg ízes tojáskákkal kárpótolhatja magát. Most a rendes, biztos vadászathoz kell folyamodnia, hisz tele a mező egérrel, pocokkal. Ebben aztán otthon van az arasznyi hóhér, mint kívüle senki más. Mi az neki? Utána bújni a pocoknak a föld alatt lévő rideg tanyára. Az ő karcsú teste mindenütt átfér, ahol a fejét keresztül bírja dugni. S amikor a rókának keserves fáradtsággal kell válni, ásni, hogy a négy lábú csemegéhez jusson, az őjf pedig egyáltalában lemond a zsákmányról, ha első támadása elől lyukba surrant az óvatos földlakó, akkor a menyétke egyszerűen utána megy a halálra rémült házigazdának, s ott csípi nyakon, ahol legbiztosabban érzi magát. Még a kisebb jószágot is, hát még a nálánál zömökebb, s hozzá sokban hasonló alkotású ürgét, amelynek a föld alatti várába a legnagyobb kényelemmel sétál. Halk sivalkodást hall a menyét egy nagyobb rög mögül, úgy pattan oda, mint a gumilabda. A nyúlsírás veszi el így a róka eszét és önuralmát. Ám csak két pocok vitatkozik valami csekélységen, és amint az egyik a másikat megcsípi, feljajdul a sértett. Bajára cselekszik, mert az égből lecsapó villám sem olyan gyors, mint ez az acélrugókkal bélelt kicsi rabló. Már ott dűzsöl rajtuk a civakodókon. Az egyiknek a torkát szorongatja, s amint a másik menekülne, ájultan hagyja a tehetetlent, hogy utána vesse magát az iszkolónak. A pusztán egy sólyom süvít végig, és sólyom szemhez méltó távolságból látja a jelenetet. Ám bár nem természete a dögvadászat, az eset ingerli, s neki megy a mennyétnek, amelynek csak annyi ideje van, hogy berzenkedve ugorjon be a mezsgye sűrűjébe. Hisz egy suhintás a sólyom karmával, s a kávészín ködmönke cafatokban lógna le róla mindjárt. A sólyom elvonul, s a megriadt mennyit visszamotoszkál az elhagyott tetemekhez. Megszaglásza a két pockot, amelyeknek vitájában ő, a harmadik lett a hagyományos örvendező, azután arrébb áll, más kalandot keres. A ködök oszlanak, a párák eltűnnek, az ég mind fényesebb, derültebb, s ez nem nagyon jó a mennyétnek, amely a túlságos nappalt nem szereti. Visszaindul a mesdjéjén arra, merről jött. A gazos sűrűség elvezeti a határárokig, ahol számtalan, nagyszerű búvója van az arasznyi rablónak. Oda kell most már igyekeznie.
Elhangzott Bársony István mennyét című írása. A felolvasó Tóth Levente volt. Ezzel már az erdőfohász a véget ért. Búcsúzom az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Sorozatgyilkos lettél, erőből hirdeted az igét.
Mondják a hírcsatornák, hogy csapatom értékrendet véd. Szabad és boldog így ez a nép, s a hadúr szép szava szólít. Érte ontom a vér, mert sokat ígért, sokat ígért.
Hogyha beméri, nincs tovább. A lövedék némán villan, iszonyat nélkül nézed, nem érzed az éget hús szagát. A hadúr
senki se lát, senki se
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 11. részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulkham, már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. A kopogtatás bajúsan erős volt, sürgető, álhatatos. Kop-kop, kop-kop! Az ajtóhoz rohanok, vacakolok a zárral, és a rossz sejtelmektől egyre magasabb az adrenalin szintem. Az ajtóban különös arckifejezésű kisfiú áll. Többszörösen összehajtogatott papírlapot nyom a kezembe, gírbe-kurba betűkkel ezár rajta. Donénak hívnak. Egy dollárért összegerebjézem a leveleket a kertben. Süket vagyok, írásban válaszolhat. Jól gerebjézek. A házunk mögött egy sor megállapodott korú juharfa dáma áll. Pazar levél miriád alkotja díszes leplüket nyáron, aztán ősszel, amikor itt az ideje, a levelek lehullanak. Szélvédett kertünkben a levelek úgy hevernek a hölgyek lábai előtt, mintha azok csak köntösükből léptek volna ki, hogy előkészüljenek a fürdőhöz, melynek neve tél. Szeretem ezt a látványt. Nagyon szeretem. A feleségem azonban nem, és a kertészeti folyóirat sem. A leveleket össze kell gerebjézni, a szabály a szabály. A levelek nem tesznek jót a pázsitnak. A levelek rendetlenek. A levelek alatt penész képződik. Én azonban annyira szeretem őket, hogy egyszer iskolás koromban bokáig érő avarszőnyeget hordtam a tanteremben. Az avarnak van értelme, a nyírt pázsitnak nincs. Ez az én véleményem. A feleségem ezzel szemben nem így látja. Kimondatlanul is lustasággal vádol, ez minden évben megismétlődik. Idén azonban sikerült megegyezésre jutnunk az úgynevezett tudományos módszer segítségével. A kert egyik felét felgerebjézzük, a másikat a természet gondjaira bízzuk. Aztán majd meglátjuk az eredményt, ha eljön a nyár. Az ő része tehát fel van gerebjézve, az enyém nincs. Ám legyen. Mint amikor a pilóta a ködben csak néhány műszerre hagyatkozhat, úgy kémlelte a kisfiú az arcomat. Tudja, hogy vannak levelek a kertben, látta őket. Hogy egészen őszinte legyek, a környéken kizárólag az én kertemben vannak levelek. Tudja, hogy tisztességes árat kér, komolyan nyújtja felém a papírt, és a ceruzát választ vár. Hogy magyarázzam meg neki, milyen fontos kísérlet folyik éppen a hátsó udvaromban? Bizonyos szempontból a levelek érdeme, hogy a fák ott állnak. Több millió merész kis magocska száll alá, mint meg annyi harci helikopter, és zöld szőnyeget varázsolnak a földre. A levelek pedig követik őket, hogy betakarják a következő juhar nemzedéket. A köves talaj, a rothadás, a penész, a baktériumok, a madarak, a mókusok, a rovarok, az emberek mind közbeszólhatnak, ám valami csodálatos módon néhányuknak mégis sikerül. A legálhatatosabbak megkapaszkodnak és kitartanak, hogy életben maradhassanak. A tél sötét csendjét is átvészelik, gyökeret eresztenek, nem pusztulnak el, és idővel ők alkotják a fák felnövekvő ifjú nemzedékét. Így van ez, mióta világ a világ, mi pedig vesztünkre, beleavatkozunk a folyamatba, mondom én. A nevem Doni. $1 összegerebjézem a leveleket a kertben. Süket vagyok, írásban válaszolhat. Tudok olvasni, jól gerebjézek. Türelmesen, reménykedve, jó akaratúan nyújtja felém a papírt és a ceruzát. Néha a legjelentéktelenebb esemény is meg tudja kérdőjelezni biztosnak hit elhatározásainkat. Mit tennék akkor, ha nem volna süket? Mi történik, ha nemet mondok, és ha igent mondok? Nagyon fontos neki vajon? Csak állunk a hosszúra nyúlt csöndben, különböző okoknál fogva, mindketten némán. Aztán egyszerre mozdulunk, ő, hogy megforduljon és elmenjen, én, hogy elvegyem tőle a papírt és a ceruzát. Ünnepélyes arckifejezéssel írom, igen, igen, szeretném, ha összegerebjéznéd a leveleket. A komoly kis üzletember figyelmesen olvas majd Bólint. Akkor is tudsz gerebjézni, amikor nedves a föld? Igen, írja. Van gerebjéd? Nincsen. Nagy kertünk van, sok a levél. Igen. $2 adok. Erre elmosolyodik. 3, írja. Én is elvigyorodom. Megegyeztünk, előkeresem a gerebjét, és Doni a süket levélgerebjéző. Dolgozni kezd a gyorsan szürkülő novemberi alkonyatban. Csendben gerebjéz. Csendben figyelem a sötét ház ablakából. Hall-e valamit, vagy csak az a sivár, üres tenger zúgás mormol a fejében, amit én akkor hallok, amikor szorosan a fülemre tapasztom a tenyeremet. A leveleket gondosan egy halomba gyűjti, ahogy kértem. Igen, azt hiszem, ha elmegy, újból szétterítem. Ebből nem engedek. Gondosan végigjárja a kertet, és kézzel szedi össze az ott maradt leveleket, aztán a halomra teszi őket. Ő sem enged az elveiből. A levelek összegerebjézése számára az összes levelet jelenti. Jelez, hogy mivel sötétedik, és haza kell mennie vacsorázni, abba hagyja a munkát. Mint hogy előre kifizettem a bérét, nem vagyok meggyőződve róla, hogy visszajön. 45 éves fejjel az ember már cínikus, túlságosan is cínikus. Ahogy eljött a reggel, megjelent ő is. Először a már átgerebjézett területet vizsgálta át, hát ha újabb jövevények érkeztek. Büszke a munkájára, a kert immár levélmentes. Észreveszem, hogy a legszebb sárga levelekből néhányat a tréning ruhája zsebébe rejt. Magához vesz egy-két marok helikopter magot is. Kop, 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 kop. A kopogtatás azt jelzi, végzett. Látom, ahogy hazafelé menet időnként a levegőbe dob egy-egy magot, egy kis mellékes. Állok saját házam ajtajában, saját csendemben, és mosolygok bájos látványán. egy kis mellékes. Holnap majd csendben kiviszem a leveleket a kertünk végében futó patak partjára, a komposztomra. Ebben az évben ott fogják várni sorsukat a levelek és a magocskák. Rosszul éreztem volna magam, ha szétzilálom munkája eredményét. Tudományos kísérletem most átadja helyét valami emberibbnek. A levelek alkalmazkodnak, a magok is alkalmazkodnak, és néha nekem is alkalmazkodnom kell. Közösséget vállalom a természet egy másik, tökéletlen, de álhatatos túlélőjével. Tarts ki, Doni! Tarts ki! Egy kedves hölgy ismerősömmel beszélek telefonon. Téli időn szokásos szellemi dögrovásom van, ráadásul szeptember óta tartó végzetes náthában szenved. Te persze, Sziszegi, soha nem szoktál depressziós lenni? Ide figyelj, mondom neki. Sokszor annyira magam alatt vagyok, hogy csak tűzoltó létrával lehet kiszedni. És mit csinálsz olyankor, kérdezi, mit csinálsz? Még soha senki nem szorított így sarokba. Az emberek általában azt szokták kérdezni, mit gondolok, ők mit csináljanak. Vigaszom nem a vallás, nem a jóga, nem a rum, még csak nem is az alvás, hanem Ludwig van Beethoven. Ő az én aduászom. Felteszem a 9. szimfóniát, fejemre rakom a fülhallgatót és lefekszem a szőnyegre. Úgy hömpölyög a zene, mint a teremtés első napja. Az öreg Beethovenre gondolok ilyenkor. Sokat tudott a depresszióról és a bánatról. Egész életében költözködött, hogy végre otthonra találjon. Pocsék szerelmi életet élt, és állandóan veszekedett a barátaival. Sokat aggódott egy komisz unokaöccse miatt. Nagyon szerette ezt a fiút. Beethoven zongora virtuóz és énekes szeretett volna lenni. Sajnos már fiatal korától fogva egyre romlott a hallása, ami zongoristák és énekesek esetében, hát enyhén szólva, kellemetlen. 1818-ra, 48 éves korára olyan süket lett, mint egy ágyú. Így még bámulatra méltóbb, hogy a 9. szimfóniát 5 évvel később fejezte be. Soha nem hallotta igazából, csak gondolatban. Fekszem hát a földön, és azt próbálom kitalálni, érezhette vajon Beethoven, amit én hallok. A crescendóba beleremeg a gyomrom, és amikor az üsdobos befejezésül azokat a hatalmas effeket játsza, már állok és tört németséggel, teli torokból éneklem a magasztos kórust, és ugrálok, miközben az utolérhetetlen Fulgamovsky, a világ vége, Isten és az angyalok eljövetele, Alleluja, Alleluja, Halleluja, pam, 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 az utolsó nagyszerű taktusait vezényli. Magasságos ég! Emelkedett, áhítatos, izgatott, megbizonyosodott, túlcsordult a lelkem. Isten az égben! Ebből a bánattal és bajjal terhes, csalódásokkal és kudarcokkal teli életből, a mélységes és örök csöndből bújt elő ez a fenség, az öröm és elragadtatás áradata. Beethoven az örömöt hívta segítségül, hogy szembeszálljon sorsával. Ennyi szépségnek és igazságnak soha nem tudok ellenállni. Egyszerűen nem tudok tovább üldögélni a tél kemences útjában, kezemet tördelve és magamat sajnálva. Egyszerűen nem tudnék a tükörbe nézni annak a zenének az ismeretében. Nem csak a lelki szennyet csöpri el nyomtalanul, valószínűleg nátha ellen is jó. Mi ez a panaszárad a térről, esőről, számlákról, adókról? Kérdeztem magamat. Mi a fenének ez a sok beszéd kudarcról, zűrzavarról, csalódásról? Mi ez a nyavajgás az életről is, arról, hogy rosszak az emberek? Ezekben a szürke napokban Beethoven zenéje ellenállhatatlan bizakodással tölt el. Miközben a lelkek téli álmukat alusszák, én bennem nyári napsüt, és egyszer egy hihetetlen decemberi éjszakán, majd mikor nagyon gazdag leszek, kibérelek egy óriási koncerttermet hatalmas kórussal és zenekarral, odállok a pódiumra, és elvezénylem a 9-et. Magam játszom majd az üsdob szólamot egészen a diadalmas befejezésig, s ugyanakkor teli torokból fogok énekelni. Mikor elhal az utolsó hang, az áhítatos csendben megáldom az összes isteneket, Beethovenért, zsenialitásáért, a 9. Magasságos Isten!
Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 11. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kegyelem életadó harmat, amikor lángra gyújt a te irgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal még.
Meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. Szól hozzád csendesen, tajtékzó tengeren erősen ez a szó.
Áld meg hát, Úr, a magyar
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os kör.